a fekete hattyú. Isteni álom, aki a halandó embert minden tudóvá, mindent tehetővé, mindenütt jelen lehetővé teszed. Milyen szép volt álomban visszamenni az elhagyott ősi hajlékba, látni a mennyegzői előkészületeket, látni saját magát a tükörterem falain megsokszorozva mennyasszonyi öltözetben. Narancsvirágból van a dísz, az az ő kedvence. Ő a mennyasszony, és nem más, az már bizonyos. Hogy lehetett ebben kételkedni? De hát a vőlegény kicsoda? A keblén függ egy szív alakú medáljon, közepén egy nagy szolitér. Az megmondja, hisz az ő arcképe van benne. Itt jön ő maga is valósággal. Egy nagy mennyegzői csokrot hoz csupa fehér rózsákból, amik még nincsenek kinyílva. Mégis hű maradtál? De már ültál el, nem adtad el testedet, lelkedet. Válasz helyett megszólal a szerenád váltszer. Ez az ő kedvenc keringője. Vállára teszi a két kezét, és aztán repülnek együtt. Igazán repülnek, a lábuk nem jár a földön. Végig a hosszú táncterme. Hát visszatértél? Nem is hagytál el? Szeretsz, mint régen? Örökké így fogunk egymás karján repülni éveken, évtizedeken át, mire visszakerülünk a keringő túrból. Ahonnan kiindulunk, a tükörben az én hajam fehér lesz, és a te fejed kopasz. És aközben folyvást hangzik a szerenád valcer bűbájos zenéje. A táncterem végtelenben nyúlik, átalakul vasúti indóházzá. A csillárokból vasúti lámpák lesznek, a mennyasszony köntös. Narancsvirágaiból zúzmara virágok. Hanem azért a szerenád váltszer egyre szól, és a vőlegény egyre szorosabban öleli mennyasszonyát magához. Hát te vagy az, te. És amint ismét ránéz, hát mégsem ő az, hanem a János konstábler a vasúti pályaháztól. Erre felébred, és amint a szemeit fölnyitja, csak ugyan a János rendőr ábrázatát látja maga előtt, ki a kissé fölnyitott ajtón bedugta a fejét. Ezer millió bocsánatot kérek, kisasszony. Azt gondoltam, már felméltóztatott kelni. 8 óra van. Nagyon eltaláltam aludni. Engedelmet kérek az alkalmatlankodásért, de hivatalból vagyok itten valami fölvétel véget. Kérem, küldje be hozzám a Zsuzsa asszonyt. Ezer bocsánat. A bedugott fő visszavonul. Kalap most is a fején volt. Ezúttal nem volt rajta a viaszkos vászon. A fehér lószőr kócsak nyalkán figyegett az oldalán. A hölgy természetesnek találja, hogy bizony egy varró mamzelnek az ajtaján minden órában benyithat egy konstábler. Csak azt találta csodálatosnak, hogy a szerenád valcer zenéje most is tovább szól. Már a finálé járja, pedig hiszen már ébren van. Úgy tetszik, mintha mélyen a föld alul jönne fel minden akkord, és aztán lassanként elmúlna a föld alatt. Még ez az álomhoz tartozik-e? A Zsuzsa néni jött sietve a hálókamrácskába. Nem vettem észre, hogy a konstáblerbe jött, különben elfogtam volna. Odakint öblögetünk a kútnál a napszámos néval. Mit akar ez velem? Hát a Lidi mamzelnek az eltűnése fel lett jelentve a rendőrségnél. Hivatalból meg lett indítva az eltűntnek a nyomozása. Nem találtak rá, Szerencsétlen lány bizonyosan a Dunába ölte magát, megcsalta a szeretője. Ezt nem is fogják megtalálni soha. Előtte való nap 2 font ólmot hozatott a boltból, s az vele együtt eltűnt. Most aztán, hogy az uram mondta a konstáblernek, hogy megkerült az elveszettnek itt lakó, ennek jelentést kell tenni az alkapitányságnál. Onnan megint vissza lett küldve, hogy vegye fel a protokollumot, hogy hol járt hát az alatt a Lida kisasszony, amíg a rendőrséggel kerestette magát. Mit mondjak neki? Most csak öltözzék fel szép rendesen, félig nyitva hagyom az ajtót. Hallgassa ki, hogy mit beszélek én a konstáblerrel, aztán majd mondja után. Kérem, még egy szóra, Zsuzsa asszony. Álmodom én most, vagy ébren vagyok? Már bizony egészen ébren van a kisasszony. De én az előbb olyan világosan hallottam valami zenét, mintha mélyen a föld alatt muzsikálnának. Hát persze, hogy muzsikálnak. Itt a pince lakásban alattunk lakik a zsiga cigány. Azt tanítja ilyenkor a két fiát muzsikálni. Ez a reális adat egészen szétszórta a hölgy lelkében kísértő misztikus emlékeket. Hát nem démonok, hanem csak fekete rajkók laknak oda lenn a mélységben. Zsuzsa asszony kiment a mosókonyhába. De hát mit akar a protokollumba, konstábler úr? Először is mi a neve a kisasszonynak? Mi is a neve? Magam se tudom. De itt van a keresztlevele. Az majd megmondja. Gratulin, Lídia. Gratulin, Lídia. Ismétli magában az új családi nevet a hölgy odabenn a hálókamrában. Gratulin, Lídia. Született 1867-ben. Atya Gratulin Fridolin. Asszony Szabó. Anyja Perpera Amália Rima Szombatban. Itt van a bizonyítvány, hogy szülői meghaláloztak. Az árva leányt fölnevelte Koricsna Ursula özvegyasszony, az is meghalt. Aztán itt van a Rima Batyi előjáróságnak a levele, hogy a leánya varrásból ér és tisztességes személy. De hát miért tűnt el a szállásáról azelőtt 5 nappal? Hogy miért? Mert egy kis beszedni való tartozásai voltak Batyiba. Hírt vett róla, hogy egy adósa haldoklik, nem akarta elszalasztani. Milyen kész fantáziájuk van ezeknek a mosónéknak. Akar még egyebet is megtudni a konstábler úr? Azt majd a kisasszonytól kérdezem meg. A hölgy ez alatt felöltözött, és kijött a hálószobából. Dacára az egyszerű öltözetnek előkelő jelenség volt. Tiszta, nemes metszésű arcvonások, finom ajk, mély tűzű szemek, s dús gazdag aranyszőke haj, amely mint egy tiara volt, 3-szor a feje körül csavar. Konstábler egészen lassú beszédű vélett, amikor meglátta. Súgva mondá Zsuzsa asszonynak. Én eddig a Lidi kisasszonyból nem láttam egyebet, mint a haját. De nekem úgy tetszik, mintha az gesztenye színű lett volna. Nevetett ezen a mosóné, de nagyon. Jaj, lelkem, konstábler úr, ártatlan maga az ilyen dolgokban. Ha 2 éjjel egymás után szódával megmossák a hajat, mind ilyen aranyos szőke lesz az egyszerre. Hát az már más. Azután elmondatta a fentebbi adatokat rendben a kisasszonnyal, aki már most tudta, hogy kinek híják, hol született, hol nevelkedett, és miért volt távol a szállásáról. Úgy ment minden, mint a karikacsapás. Mikor ezeken mind átestek, akkor a konstábler egy selyemkendőt vont elő a katona köpönyege zsebéből. Hát azt nem tudná megmondani Lidi kisasszony, hogy ez a kendő hogyan került a Margit hídra múlt pénteken éjjel, amikor kegyed hazúról eltávozott? Zsuzsa asszonyban egyszerre meghűlt a vér. Most kellene valami jó hazugságot diktálni a leánynak. Csak azt tartotta meg előkelő nyugalmát. Ez a kendő sosem volt az enyém, s én sose voltam a Margit hídon. De hiszen a lakók mind ráismertek, hogy ez a kegyet kendője volt, amit a fején szokott viselni, ha kiment. De én azt mondom, hogy nem az enyém. Hit alatt is erősítheti ezt. Megesküdhetem rá, hogy sohasem volt az enyém. Tehette bátran, hiszen igazat mondott. Akkor hát nincs több kérdezni valóm kegyettől, engedelmet kérek az alkalmatlankodásért. Még az öreget szeretném kihallgatni. Hit az uramat, szólt Zsuzsa asszony. Dejsz azt hiába keresi már itthon, visszament az, amint feltápászkodott a vasúthoz. Hiszen 24 órára volt neki szabadság engedve, hiszen ismeri, hogy milyen ember, nincs neki maradása idehaza. Mindig azt hajtja, hogy hát, ha az alatt történik valami szerencsétlenség a vasúton, amikor ő nincs ott, meg a vigyáz sincs ott, nem bízik a szuflenzben, hát, ha hamis vágányra találja igazítani a váltót. Még hajnalban visszabotorkált a pályaházhoz. Elment biz az öreg azért hazulról, mert érezte a hivatalos firtatás pecsenye illatát, és nem akarta a szembesítésnél magát ellentmondásokba kevertetni. A konstábler aztán szépen engedelmet kért a korai alkalmatlankodásért, és eltávozott. Mikor a távozó léptei elhangzottak, akkor nagyot fohászkodva mondásos asszony. No, ezen szépen átestünk. Most már új bejelentési cédula sem kell. A gratuli Lidié itt van nálam. Hát csak ugyanarra van elhatározva kegyet, hogy itt fog lakni ebben a szegény kis kamrában, és varró munkával keresi a kenyerét. Előre mondhatom, hogy nehéz munka, sovány kenyér. De ha lehetne, még nehezebb munkához fognék, kapálni mennék, vagy fát vágni, ha értenék hozzá. De hímezni igen szépen tudok, és a ruhaszabáshoz, piperéhez van tehetsége. Amennyit keresek, annyival beérem, aztán ami nincs, az nem kell. No hát, ez a szegény embernek az aranymondása. Ami nincs, az nem kell. Aki ezt nem tudja, az a falba verheti a fejét. Már most hát tanuljon bele az életmódjába. Itt van ebben a köcsökben a tej, ebben a papírosban meg a kávé, ott van a tűzhely. Magának kell megfőzni a kávéját. Annyit főzzön magának belőle, hogy délre is, meg estére is maradjon, mert ez lesz az ebéd is, meg a vacsora is. Vasárnap megengedheti magának azt a luxust, hogy délre savanyú káposztát hozzon magának, s rá egy szalvonádlit. Ám bár a szalvonádli sört kíván maga után, s a sörre még ráérkegyet később rákapni. Én most nézek az öblögetés után, kegyed az alatt reggelizzem meg. Böröngyéből rakja ki a fehér neműt a fiókos állványra, mindent számba vegyen és felírjon, amilyen van. A mosásról én gondoskodom, hanem ami pucvásse van, azt magának kell kivasalni. A mosónő kiment teregetni. Az idő szépen kitisztult reggelre, jól száradtak a ruhák. A leány odabent maradt a mosókonyhában megfőzni a tejet meg a kávét. Sohasem próbálta, de hamar beletanult. Aztán hozzálátott a tegnapi cafatolásban átázott, bepiszkolt ruháinak és topánkáinak a kitisztogatásához. Mikor azzal készen volt, keresett egy seprűt és kiseperte a hálókamráját. Radikális takarítást vitt végbe. Az előbbi Lidi úgy látszik, hogy e tekintetben nagyon felületes elveket követett, mert az ágy mögött a szögletben sok lerakódott szutyok verődött össze. Mielőtt az összesepert szemetet A bádog lapáton kivitte volna. Elébb gondosan megvizsgálta, hogy nincs-e közte valami megmentendő tárgy. Csak ugyan talált közt egy hímző rámába valós rófot. No lám, azt a hajdani Lidi vesztette, és aztán helyettesítette egy darab cirok seprű ággal. Azon kívül talált a szemét közt egy összetépet fényképet. Kíváncsi volt összerakni a darabjait. Egy két felé választott hajú kamasznak az arcképe került ki belőle. Ilyenekért ugranak a vízbe a leányok. Azt kitalálta magától, hogy a tűzhely mellett azért áll egy deszkalád, hogy abba kell a szemetet üríteni. Azt viszik azután ki a szemetes szekérre, amikor reggel a szolgalegény becsenget. Akkor azután hozzálátott a reggeliéhez, és a maradékot eltette a hálókamra ablakába. Ott van a szegény leányok éléskamrája, még egy pár piros alma most is ott volt az elébbi leánytól. Az ablak egy kis kertre nyílt, melynek a közepén állt egy deszkabódé hajdani festés nyomaival az ablakain. A bódé füstölgött körös körül, meg volt az oldala tömvet rágyával, nem volt kellemes illat. Pedig abban alkalmasint laknak. Talán azok találták ki ezt a módját a Meissner légfűtésnek. A kert oldalában volt egy hosszú fás kamraforma épület. Hanem annak az ajtaja az udvarra nyílt, látta, hogy az ajtón kilép egy rongyokban telhetetlen férfi alak. Hasonlatos azokhoz, akikkel a múlt éjjel találkozott. Ugrik egyet, mikor kijön vaslapát a váll. Egy perc múlva kiugrik a másik, azután a harmadik, a negyedik, és így tovább. A huszadiknál megunta számlálni, és betette az ablakot. Aztán kiment a kamrából a mosókonyhába, és elgondolkodott rajta, hogy mi dolgot találna még. Előszedte a varró eszközei, gyűszűt, tűt, sejem motringokat. Kocogtatás hangzott az ajtón kívülről. És az a kategorikus felhívás, hogy mach auf to luder, nyisd ki, te dög. Na, ez szépen kezdi. Persze, hogy Pikusz úr ő méltósága volt, aki bekéreckedett. Ő jött legelő nagy tekintélyes léptekkel, mögötte a zsuzsa asszony meg a napszámos nő cepelték a nagy ruhás kosarat a kicsavart ruhákkal. Azokat ideben kell kikeményíteni. Vigyázzon, kisasszony, itt a szarka, kiáltá fél ijegységgel a mosónő. Apikusz már akkor fenn volt az asztalon, s vitte a gyűszűt. Az ágy alul kellett elővadászni, hogy visszaadja. Ez ám az a konstábler, aki rendre szoktatja a varró kisasszonyokat. Aki tűt, cérna gombolyagot, gyűszűt, mint szerte széjjel hagyogat, a szarka rögtön fölszedi, és eldugtossa, hogy soha se látjuk többet. Pikusz úr aztán, mikor látta, hogy senki se akar vele játszani, és nincs semmi ellopni való többé, felrepült a karszék támlájára, és szárnya alá dugta a fejét, s fél lábon állva elkezdett szunyókálni. A napszámos nő a ruhákat húzogatta ki az asztalon. Ez nem tudott csak tótul, e felől lehetett németül értekezni. A zsuzsának ez könnyebben ment. Na, kisasszony lelke, mondhatom, hogy szerencsés órába érkezett meg. Éppen sürgetős munka van. Ezt is én szereztem annak a szerencsétlen leánynak, akinek a helyét most maga elfoglalja, de már nem várhatta meg. Pedig én nem zaklattam a házbér miatt, nekem 2 hónapival tartozott. 8 forinton veszett oda. Nem panaszlom fel neki, nyugodjék békével. Vége. Minden pénzét arra költötte, hogy lefotográfiáztatta magát, s küldözgette a képeit annak, aki elbolondította. Mi az a munka? Egy igen előkelő családból való menyasszonynak a kelengyéje. 12 tucat damaszt kendőre kell egy grófi címert színes sejemmel, arannyal, ezüsttel felhímezni. Darabjáért fizetnek 60 krajcárt, a sejmet, aranyfonalat a kereskedő adja. 6 hét alatt el kell készülni. Meg lehet győzni, ha lámpásnál is dolgozik. Hanem akkor tegye fel a kék szemüveget, mert sok fekete és arany szín van rajta, ami a szemet nagyon rontja. El tudom végezni ez idő alatt, ha nem nagyon cifra a címer. Ó, nagyon egyszerű, itt van a minta, ami után kell dolgozni. Mosóné elővette a szekrényéből az összehajtott damaszt kendőket, s a selyempapírba takart címer mintát. A leány kibontotta a címert. Egy fekete hattyú volt rajta aranymezőben. A szívdobogása elállt egy pillanatra, közel volt hozzá, hogy megszakadjon. Szemeit elfutotta a könyv. Az a fekete hattyú aranymezőben az ő saját családi címere volt. Oda szorítá a kezét a szívére, s kényszeríté azt csendesen dobogni. Azután nyugodtan mondta a mosónőnek, el fogom végezni a munkát 6 hét alatt, s kifizetem az árából, amivel Lidi adós maradt. A cigányok odalenn a pincében megint játszották a szerenád valcert.